Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Folyamatos az ünnepi készülődés az EGRI Egyetemen. Két szervezetnek is gyűjtenek az adventi civil börzén Szabolcsban. 30 éves jubileumot ünnepelt a Borsodi Iparkamara. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Közösségi programok, lelki gyakorlatok, adventi elmélkedések és egy közös karácsonyi ünnep szervezésével segítik elő az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársait az ünnepi készülődésben. Főtisztelendő dr. Novák István delegált rektorhelyettes fontosnak tartja, hogy az elkezdődött előkészületi időben mindenki találjon a maga számára olyan lelki programot, amely közelebb viheti karácsony titkának megéléséhez.
December 1-ével elkezdődött az advent időszak, és a már kialakult gyakorlatnak megfelelően minden esztendőben, amióta egyházi fenntartású az egyetem, minden munkatárs készhez kapja Kránisz Mihály professzor úrnak azt a kis adventi könyvét, amely egyrészt Ferenc pápa aktuális gondolatait tartalmazza, másrészt szentírás üzenet fogalmazódik meg benne, valamint néhány mondat elmélkedés is található ebben a kiadványban. És így, aki szeretné, az az adventi napok során lehetőséget talál arra, hogy egy-egy gondolattal felvértezve kezdje meg az adott munkanapot, vagy a családban töltött napját. Amint egy korábbi riportban arról már beszámoltam, most már kialakult annak is a gyakorlata, hogy évente 2-3 lelki gyakorlatot tartunk munkatársainknak, és ez is hozzátartozik az adventi felkészüléshez. December 2-án és 3-án került erre sor Mátraverebés Szentkúton. Nagyon fontos az, hogy az egyetem vezetése is felkészüljön karácsonyra, adventre, így az egyetemi vezetőségnek is lehetősége nyílik arra, hogy adventi felkészülést Laurinec Mihály professzor úr és Linzenbord Levente professzor úr jóvoltából körülbelül egy napot, másfél napot együtt töltve részesüljünk azokban a gondolatokban, amelyek szintén adventre és az adventi időnek egyes jelképeinek a megélésére, szokásainak a megvalósítására készítenek elő. A Líceum kápolnájában december hónapban egy adventi szentmisét tartunk, amelyre várjuk a mi dolgozóinkat, munkatársainkat. Szintén nagyon fontos, hogy közösségben éljük meg ezzel a szentmisével is azt a lelki folyamatot, amelynek eredményeként a szívünkben is megszületik a karácsonyi kis Jézus. Természetesen számos egyéb program szerveződik, gondoljunk arra, hogy advent időben ünnepeljük Szent Miklós püspököt, egyetemünk dolgozói gyermekei számára Szent Miklós püspök is ellátogatott az intézménybe. Azután ebben az advent időszakban karácsonyra készülve találkoztunk azokkal a partnereinkkel, akik az egyetem számára rendkívül fontosak, és természetesen az egyetem munkavállalóinak is lesz lehetőség karácsony előtt együtt tölteni egy estét, amelynek segítségével tudjuk értékelni az elmúlt évet, és előre tudunk tekinteni a következő esztendőre.
Adventi civil börze elnevezéssel idén is meghirdették azt a jótékonysági akciót, amelynek keretében a hagyományokat megtartva két intézmény számára szerveznek gyűjtést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kis Andrást, a Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltatási Központ operatív igazgatóját hallják.
A hátrányos helyzetű embertársainkat, honfitársainkat régi jó magyar szokás, hogy mi ajándékozzuk meg, akik megtehetjük, akik valamilyen akció keretében úgy döntünk, hogy azt a közösséget mi a szárnyaink alá vesszük, és mi rájuk úgy tekintünk, mint sajátunkra. Mi ebben az évben a Hieratos Egyesület és az Ifjúság Keresztényvonalú Szövetség az adventi civil bőrze keretében a Szent Miklós Görögkatolikus Gyermekvédelmi Intézmény nyírszőlősi lakásotthona javára gyűjt, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórház fehérgyalmati tagintézményének a gyermek és csecsemő osztályára, azoknak a most megszülető karácsonykor ott lévő gyermekek, adventben ott lévő gyermekek javára, akik épp most jönnek a világra, és őket szeretnénk egy kicsit megajándékozni, az ő szüleiket. Most, amikor a gazdaságban látjuk, hogy nehéz a helyzet, azt gondolom, hogy mindenkinek jól esik az, hogyha mások is gondolnak rájuk. Legyenek ezek akár most megszülető csecsemők, vagy legyenek akár ezek nehéz helyzetben lévő szülők és gyermekek, hiszen egy gyermekvédelmi intézményben pedig ez a közösség van. Ez az akció a szolidaritásról, az összetartozásról, az együttműködésről szól. És arra kérek mindenkit, hogyha megteheti, hogy csatlakozik az akciónkkal, pénzadományukkal, vagy tárgyi adományaikkal, segítsék az akciót. A részleteket megtalálják a szabolcs-cic.hu honlapon, illetve a hieroteos.hu honlapon. Minden adományt hálásan köszönünk, és áldott adventet kívánok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye minden polgárának, és azt kívánom, hogy egy nagyon küzdelmes 2024 után egy szeretetteljes és sikeres 2025 következzen, ezzel az adománygyűjtő akcióval is egy sikeres holnapon, egy szebb jövőn dolgozunk.
A Borsodoboly-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a legutóbbi küldött gyűlésen. Az ünneplés mellett a gazdasági kihívások is terítékre kerültek, és a rendezvényen elhangzott, 2023-ban a térségben az egy lakosra jutó termelési érték 7,3 millió forint volt, amivel a régió 7. helyen áll a vármegyék rangsorában. A jeles évfordulóról Bihal Tamás, a BOKIK elnöke adott tájékoztatást.
A mi vármegyénk gazdasága általában egy nagyon bonyolult szerkezetű, vannak kifejezetten erős ipari centrumok, Miskolc, Tiszaújváros, Kazincbarcika gazdasági szempontból, és vannak elmaradott térségeink, 16 járásból 14 járás elmaradott térségnek számít gazdaságilag, és ez meghatározza a vármegyénk jellemrajzát is. Minden esetre elmondható, hogy itt az elmúlt 30 év alatt, ha már kamarai 30 évről beszélünk, a nagyon utolsó helyről, helyekről felküzdöttük magunkat a középmezőnybe, az ipari termelést tekintve akár még előrébb is. Vannak kiemelkedő iparágaink, ilyen a vegyipar, amelyik nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában is meghatározó, jelentős a gépipar, sok gépipari cég, sok külföldi beruházó és sok helyi cég erősödött meg. Jellemző, hogy a top 100-ba 10 milliárd forintos árbevétellel épp hogy be lehet kerülni az első 60-ba. Összehasonlítva más vármegyékkel azért ez egy komoly teljesítmény. Nagy vármegye vagyunk, sok vállalkozással, és természetesen sok olyan kis mikro vállalkozás van, amelyik azért súlyos nehézséggel küzd, különösen az elmaradott területeinken. 1993-ban fogadta el a Magyar Parlament a kamarai törvényt, jelentős kezdeményezésünkre, akik akkor már a kamarában tevékenykedtünk, mert azt láttuk, hogy az európai partnereink, Németország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, ott nagyon erős kamarai rendszer működik, ami segíti a gazdaságot. Ezt a lépését az Antal kormánynak mi egy bizalmi erősítésnek tartottuk, és tartjuk a mai napig is. Hát ugye szakaszokra lehet osztani ezt a 30 évet. A 90-es években a mi gazdaságunk teljesen összeomlott, bányászat, gohászat szinte egyik percről a másikra szűnt meg, 100 000 munkahely, és akkor a kamara fő feladata az volt, hogy hogyan tudjuk a térképen tartani a vármegye gazdaságát, hisz a kamara egy jelentős nemzetközi szervezet, nagyon sok német, osztrák, francia, olasz partnert fogadtunk, dél-koreait, akit diplomációkok miatt először a kamara tudott vendégül látni, ez hozzájárult ahhoz, hogy a gazdaság kicsit megpesdüljön, de bizonyára emlékeznek még a hozzám hasonló korúak a Miskolci főutca állapotára, ahol bedeszkázott kirakatok és alig működő kereskedelmi üzlethálózat mutatott képet, rossz képet. Én azt gondolom, hogy erre a 90-es évek elejétől 2000-ig ezen sikerült változtatni. Nyilván Magyarország, magyar kormány, a helyi önkormányzatok és a gazdaság, a kamara erőfeszítéseivel. Azért is inspiráló a kamara, aki a gazdasággal foglalkozik minden nap, mert nem mindig új van, tehát az üzlet az nagyon dinamikusan változik, alakul, iparágak erősödnek, iparágak tűnnek el, nemzetközi piacok javulnak, gyengülnek, és ehhez a vállalkozónak alkalmazkodnia kell. De hát ezek a tények a 90-es évekről, a 2000-es évek úgy 97-től 2002-2003-ig ilyen aranykornak szoktuk mi nevezni, visszagondolva az akkori gazdaságtörténeti eseményekre, ez a mi vármegyénkre is jellemző. Utána egy ilyen csendesség állt be, egy gyakorlatilag egészen a 2008-as válságig, amely úgy tűnt, hogy bennünket nem érint annyira. Az akkori Gyurcsány kormány azt is kommunikálta, hogy a válság az nem fogja Magyarországot érinteni. Sajnos érintette, és mivel mi azért egy gyengébb lábakon álló vármegye voltunk, azok a csapások nyilván a mi vármegyénket különösen érintették, és ez tartott 2013-ig körülbelül Magyarországon és itt helyben is.
Mi is az a turisztikai destináció menedzsment, hogyan működik ez helyi szinten? A Gyöngyös Máta Turisztikai Közhasznú Egyesület múltjáról, jelenéről és jövőjéről dr. Benkő Bélát, az egyesület elnökét kérdezte. Ezekről tudósítunk Fekete Gábor.
Ugye ez egy szervezet, 100 tagot testál, ennek vannak előnyei, hogy valaki ennek a szervezetnek a tagja, de mutassuk be a szervezetet. Mi volt a célja, amikor ez létrejött?
A célja az volt igazándiból, hogy együtt dolgozzanak az egyesület tagjai a környék turizmusáért, és ehhez sok minden is hozzá tartozhat, főleg azért, hogy legyenek termékfejlesztés, marketing, illetve egy közös gondolkodás. Itt mondhatnánk azt is, hogy együttműködés, de ez egyébként mindenkire rá van bízva, hogy amennyire megy az együttműködés, mi ebben teljes mértékben partnerek vagyunk.
Ugye egy turisztikai szervezet, kik lehetnek a tagjai?
Bárki lehet a tagja, de leginkább, ha úgy nézzük, akkor főként turisztikai szolgáltatókról beszélünk, de természetesen ehhez kapcsolódhatnak szálláshelyek, vendéglátóipari szolgáltatók is, viszont nagyon sok olyan tagunk is van, akik valamiféle érdekvédelmi képviseletet látnak el, például a Heves-megyei Iparkamara is tagunk.
Hány éves szervezet ez a TDM?
2009-ben volt egy pályázat, ami kapcsán létrejött ez a szervezet. 2011 környékén került átadásra az iroda, ami a korábban is itt volt a Turinformidatra, csak történt egy átalakítás, egy felújítás, tehát mondhatjuk azt, hogy 2009-ben alakult a szervezet. Nagyságrendileg azt hiszem egy ilyen 30-35-40 turisztikai szolgáltatónak a bevonásával.
Nem kevés idő, most már van mögöttetek egy jó pár év. Milyen eredményekre vagy a legbüszkébb?
Mindenképpen arra, hogy 2013-ban az év TDM szervezete voltunk országos szinten, illetve én nagyon örülök a kisebb helyi sikereknek és a kisebb olyan termékfejlesztéseknek, amelyek azóta is működő képesek, illetve természetesen arra is, hogy az iroda minden évben, úgy, amit korábban beszéltünk, nagyon jó eredményeket ér el országos szinten.
Végül az időjárásról. Holnap a hét hatodik munkanapján is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet szombaton hajnalban 0, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 6-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. A Gyöngyös-Vámosgyörk vonalon időszakosan megjelennek a rendőrök, a vonatokon, akik legutóbb egy körözés alatt álló személyt is elfogtak az egyik járaton. Új támogatója van a szilvásváradi ménes gazdaságnak. Karácsony közelettével fokozottan ellenőrzi a NAV az üzletek polcaira kerülő termékeket. Kedves hallgatóink, többek között ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Hosszú távú megállapodásokkal vált teljessé a szilvásváradi állami ménes gazdaság éve. Megszervezték a négyes fogadhajtó világbajnokságot és a nemzeti vágtát, most pedig névadó szponzort és új hajtókat is igazoltak. A részletekről Cseri Dávidot, a ménes gazdaság igazgatóját hallják.
2024, én úgy gondolom, hogy a ménes gazdaság történetének az egyik legmozgalmasabb éve volt, és ezt egy sajtótájékoztatóval zártuk ezt az évet a négyes fogadhajtó világbajnokság után, amelynek az egyik témája a világ egyik legjelentősebb vegyipari cégével, az Ineos céggel kötöttünk egy megállapodást, amelynek az autógyártó egysége, az Ineos Grenadier támogatja a ménes gazdaságot, vagy a világbajnokságot is a következő két esztendőben. Amellett, hogy Forma 1-es csapatot, Premier League-es élvonalbeli futballcsapatot, illetve vitorlás és kerékpáros csapatot is támogat. Most első alkalommal csatlakoznak a lovasportok mecénásai közé, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Itt volt a gyárigazgatójuk Németországból, Oliver Swissfurt, úgyhogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, egy elismerés volt nekünk, és ennek a sajtótájékoztatónak a keretein belül jelentettük be két fiatal tehetségnek, Juhász Bertolnak és Juhász Péternek a leigazolását a ménes gazdaság fogadhajtói közé, akik egyébként fiatalkoruk ellenére az egyik 16, a másik 18 esztendős, már rendelkeznek kontinensi azon elért hírnekkel fóni kategóriában, és bízok benne, hogy hozzá tudjuk őket segíteni a támogatásunkkal a felnőtt nagy lovas kategóriában hasonló sikerekhez.
Említette, hogy sűrű év volt ez a 2024-es, gondolom, hogy programdús lesz a 2025-ös évük is.
Így vált a Szilvesfeld Masters elnevezési versenysorozatban a különböző lovasport világkupákat. Tovább fogjuk folytatni, és hát majd az elkövetkező évekre adtunk be pályázatokat a Nemzeti Lovas Szövetség felé, legfőképp díjúratásban, hogy világversenyt rendezhessünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az említett 40 éves jubileumon megtartott világviadal, az nagyon sok új kaput és lehetőséget kinyitott a számunkra.
A Gyöngyös-Vámosgyörk vonalon időszakosan megjelennek a rendőrök a vonatokon, akik legutóbb például egy körözés alatt álló személyt is elfogtak az egyik járaton. Az utóbbi időszakban több rendőrrel erősítette meg a magyar hatóság a vonatok ellenőrzését, biztonságát. A részletekről Soltész Bálint, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője tájékoztat.
Több fórumon is ez elhangzott, hogy a gyöngyösi rendőrkapitányság megkezdte az úgynevezett vonatkísérő szolgálatát. Elsősorban a lakossági jelzéseket értékelve azok alapján kezdték meg ez néhány héttel ezelőtt. Nagyon fontosan tartjuk egyébként ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy minden esetben polgárőrökkel kiegészülve vannak ott egyenruhás munkatársaim. A Gyöngyös-Vámosgyörk vonaton teljesítenek ilyen jellegű szolgálatot is. Kifejezetten azzal a célral vannak ott, hogy megelőzési prevenciós jelenlétükkel növeljék a ott utazóknak a biztonsági érzetét. Azonban egy aktualitás, hogy be tudok számolni, hiszen utoljára 21-én volt egy ilyen szolgálata a Atkári Közvetlen Megbízott Munkatársunknak, természetesen akkor is egy polgárőrrel kiegészülve, és az utazás alatt találkoztak egy 27 éves férfival, akiről egyébként ott a helyszínen kiderült, hogy a bíróság körözését rendelte, tehát természetesen munkatársam őt el is fogta és elvállított a városi rendőrkapitányságra. Azóta nem is érkeznek ilyen jellegű lakossági panaszok a rendőrkapitányságra. Mint ahogy említettem, valóban egy ilyen prevenciós célra vagyunk ott, hogy esetleg azok, akik ilyen bűnös szándékkal próbálnak a településre vagy a környékre vonattal érkezni, akkor lássák, hogy ezen a területen is ott vannak munkatársaink is. Valóban felszáll a vonatra, tehát az említett útszakaszon felszáll a vonatra, megy a járattal, leszáll a vasútállomáson, vagy a megállókban, tehát folyamatosan ezeket a feladatokat látja el. Tehát az említett Vámos György Gyöngyös vonalon mondhatni valóban utazik a vezetőkövetőkkel is, egy ilyen elkutásra jött a polgárról. Természetesen mindaddig, amíg ez indokolt és van eredménye, addig fel fogják gyöngyösi munkatársaim tartani ezt az úgynevezett vonatkísérő szolgálatot. De ugye ezen túl szeretném ugye kiemelni, hogy olyan szempontból ez nem új keletű dolog, hogy az úgynevezett RailPol elnevezésű akciósorozat, ugye ez a közúti ellenőrzések, a RoadPol fokozott ellenőrzéseknek az analógiája mentén évek óta tartják ezt a RailPol ellenőrzésű ellenőrzési feladatot és munkatársaim. Ez gyakorlatilag egy egyetlen Európai Uniós kezdeményezés, tehát ebben az előre meghirdetett időpontokban, mint a RoadPolhoz hasonlóan, a vonat ellenőrzését, kísérlét is végzik munkatársaim, azonban akkor az kiegészül a csomagszállítás, tehát a váruszállításra vonatkozó ellenőrzésekkel is, illetve a migrációs ellenőrzésekkel szintén.
Karácsony közelettével fokozottan ellenőrzi a NAV az üzletek polcaira kerülő termékeket. Mondta el rádiónknak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Ahogy közeledik a karácsony, mindenki a legszebb és legjobb játékokat keresi gyermekeinek. A játékok kiválasztásakor azonban nem csak szórakoztató értékükre kell figyelni, hanem arra is, hogy biztonságosak legyenek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal elkötelezett abban, hogy megakadályozza az olyan játékok forgalomba hozatalát, amelyek nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Hamisítványok vagy gyenge minőségük miatt veszélyt jelenthetnek a gyermekekre. A hamisított és rossz minőségű játékok különösen kockázatosak, mivel gyakran nem esnek át a szükséges biztonsági vizsgálatokon. Ezek az árucikkek apró, könnyen leváló alkatrészeket is tartalmazhatnak, fulladásveszélyt is okozhatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az ünnepek előtt kiemelten ellenőrzi, hogy biztonságos játékok kerülnek az üzletek polcaira. Az importált játékok vám ellenőrzésekor a pénzügyőrök a hamisítványok kiszűrése mellett vizsgálják a céljelölés meglétét és szabályosságát, és a termékek megfelelőségi dokumentumait is. A céljelölés az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelést támasztja alá. Azért, hogy a nem megfelelő veszélyes termékeket mihamarabb kiszűrjék a piacról, a NAV együttműködik más hatóságokkal is. Így történt ez a NAV repülőtéri igazgatóságán is, amikor a NAV kollégái a Budapest főváros kormányhivatala fogyasztóvédelmi főosztályának munkatársaival ellenőriztek több mint 100 küldeményt. A piacfelügyeleti hatóság céljelölés nélküli plüssjátékokat talált, a termékeken szembe tűnt még a silány minőségű varrás és töltőanyag is. Mivel a CIE tanúsítványt a vámkezelést kérő nem tudta benyújtani, az igazgatóság az árunyilatkozatot visszautasította, a játékokat pedig az ügyfél kérelmére megsemmisítették. A NAV felhívja a figyelmet, hogy csak megbízható forrásból vásároljanak. Kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket, hiszen a hamisítványok nem csak gazdasági károkat okoznak, hanem az egészségre is ártalmasak lehetnek.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal célzottan és folyamatosan monitorozza az online értékesítési tereket, melynek eredményeként most több száz márkásnak látszó, de végül hamisnak bizonyult ruházati terméket foglaltak le nem régiben.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az online kereskedelmet, közöttük a közösségi felületeken értékesítőket is. A NAV Heves vármegyei munkatársai így bukkantak egy magánszemélyre, aki egy közösségi oldalon kínált Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Givenchy, Gucci, Dior, Versace, Hugo Boss, Nike, Adidas márkajelzésű termékeket, ruhákat, cipőket, táskákat, pénztárcákat, parfümöket. Az eladónak 300 aktív hirdetése volt, és profilja szerint már több mint 700 sikeres adásvételt bonyolított. A NAV revizorai próbaként két sapkát rendeltek a hirdetőtől, amelyeket személyesen vettek át, azonban a vásárlásról sem számlát, sem nyugtát nem kaptak. Ezután a pénzügyőrök támogatásával átvizsgálták az árus székhelyét is, ahol megtalálták a hirdetett 300-nál több különböző védjeggyel ellátott termékeket. A szaktanácsadói vélemény szerint a ruházati termékek és a parfümök egytől egyik hamisítványok voltak, így azokat a NAV lefoglalta. A hirdető ugyan adószámmal rendelkezett, de ennek ellenére 6 nyugtatömbje, illetve 2 számlatömbje teljesen érintetlen és üres volt. A hamis termékek forgalmazásával a jogtulajdonosoknak okozott kalkulált vagyoni hátrány meghaladja a 13 millió forintot, ezért iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény elkövetése miatt eljárás indult. Az eladó ezen kívül számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási bírságra is számíthat. A hamis termékek a gazdaság szereplőinek és a költségvetésnek is jelentős károkat okozhatnak. Így a NAV feladatkörébe ezen termékek forgalmazása elleni hatékony fellépés is beletartozik.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín a Bartokovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Advent kezdetén az ünnepre hanguló lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebély-Szentkúton az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem munkatársai. A találkozó, a közös szentmise, az elhangzott elmélkedések lehetőséget adtak az elcsendesedésre, az egymásra való odafigyelésre és az ünnepre való várakozásra. Dr. Novák István delegált rektor helyettest a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az adventi lelki gyakorlatot most szinte napra pontosan az adventi idő kezdetén, december 2-án és 3-án valósítottuk meg, és az adventi lelki gyakorlatnak a felépítése az gyakorlatilag már szintén hagyományteremtő módon alakult ki, hiszen 11 órakor kezdtük közös szentmisével a Mátraverebély-Szentkúti Bazilikában, majd azt követően a délután folyamán két előadásra került sor. Az első előadásban az emberi létnek a megjelenését, hogy az a teremtés útján milyen formában is történt, hogy mit lehet mondani az evolúciós elméletekről, és végeredményben, hogy ez hogyan is kapcsolódik az adventi felkészülésünkhöz, hiszen az advent időben átéljük újra, hogy teremtett emberek vagyunk, és ebbe a teremtett valóságba jelenik meg karácsony éjszakáján az öröktől fogva létező fiúisten. A második előadásban pedig adventi karácsonyi ráhangolódást elősegítő beszélgetésre, előadásra került sor, ahol egyes filmeknek, egy-egy rövid jelenetének a bemutatásával, karácsonyi szokásoknak az ismertetésével tudtuk átélni már előre az advent kezdetén a karácsonyra történő várakozást és a karácsonyi megérkezést. A második napon ünnepi szentmisén vettek részt a lelki gyakorlaton résztvevők és azok a hívek, akik ebben az időpontban itt tartózkodnak Mátraverebély-Szentkúton. majd ezt követően a délelőtt folyamán szintén két előadásra került sor. Az első előadásban azt a kérdést jártuk körül, hogy honnan is van ebben a világban az az ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és az advent időben hogyan tudjuk felfedezni újra emberi mi voltunkat, és hogyan tudjuk felfedezni azt, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. A második előadás pedig annak a jónak az eredetét, forrását próbálta körüljárni, amely maga a Teremtő Isten, aki a tökéletes jóság, a tökéletes szeretet. Az advent időben a lelki gyakorlat arra is alkalmat ad, hogy az este órákban a közösség tagjai egymással kötetlen formában is találkozzanak, így lehetőség nyílik arra is, hogy egymást is megismerjék, hiszen egy közös van túl azon mindenkiben, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek oktatója, kutatója, vagy éppen a funkcionális területen dolgozó, tehát egy közös van, hogy érdeklődik a mi keresztény katolikus hitünk iránt. Nyilván a hitnek különböző fokán, különböző szintjén állva keresik és akarják megismerni azt az igazságot, amit a mi közösségünk, a keresztény katolikus egyház hirdet, és amelynek segítségével az advent időben az igazi célt, az igazi értelmet, a megszületett kis Jézust is megtalálhatjuk.
Advent kezdetén az ünnepre hangoló lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai. Dr. Novák István delegált rektor helyettest a lelki gyakorlat vezetőjét hallották. Idén is megrendezte a Szent Cecília egyházmegyei énekversenyt a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. A szervezők több korcsoportban értékelték a versenyzőket, akik egy kötelező és egy szabadon választott énekkel érkeztek. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Szent Cecília szűz és vértanúra, mint az egyházzene védő szentjére emlékezve, évről évre egyházmegyei énekversenyt szervez a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Fábrikné Király Klára, az intézmény vezetője, büszke arra, hogy iskolájuk hosszú időn keresztül házigazdája tudott maradni ennek a versenynek, melyben az általános iskolai korosztályt igyekeznek megszólítani.
Ez már az egész egyházmegyében egy régóta elfogadott hagyomány, hogy nálunk van az énekverseny. Itt a versenyek vannak több intézményben is, de az énekverseny az megmaradt valahogy a mi iskolánknak a szervezésében, és a tanárok is úgy gondolják, hogy az énekre is nagyon nagy szükség van, ezért szeretnek ide eljönni hozzánk. Egy kötelező előadandó ének van, és egyet pedig szabadon választhat a gyermek, és hozhat magával. Négy kategóriában, az első, második osztály, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztályban.
Hasonlóképpen az eddigi évekhez a jelentkezőket több korcsoportra bontották, külön értékelték az első és második osztályosokat, a harmadik és negyedik, az ötödik és hatodik, valamint a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat. Korcsoportok szerint két kötelező énekkel készültek a gyerekek, a Ne félj, ne aggódj, valamint a Szeretet áradjon köztünk című énekekkel. Emellett mindenkitől kértek egy általa hozott szabadon választott éneket. Az egyházmegyei énekverseny zsűriének tagjai között volt főtisztelendő Nagy Ferenc káplán atya is, aki beszédében az éneklést, mint boldogságforrást emelte ki. A hitéletben is nagyon fontos szerepe van a közös éneklésnek, de ugyanígy megtalálható különféle alkalmakhoz kapcsolódva a közösségekben. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, s a szép ének nem csak az Úrnak kedves, de embertársaink örömét is növeli, fogalmazott a káplán atya.
Az ének, ami fel tud bennünket tölteni szinte a hétköznapok folyamán, amikor jó kedvünk van, vagy akár néha szomorúak vagyunk, de mindig egy éneket szoktunk dúdolni, vagy pedig énekelünk magunk vagy közösségben, és ezzel nem csak egyénileg tudunk bekapcsolódni a jó kedvhez, hanem másik ember is, mikor meghallja, egyből ő is úgymond utána tudja velünk dúdolni, vagy tudja velünk énekelni, és ezáltal lehet, hogy a másik embernek is ezáltal így megváltozik az alaphangulata, és lehet, hogy már fél nap után ő is ezt fogja majd vele énekelni, vagy külön fogja énekelni. És hogy kimondottan az ének az nagy szerepet játszik az egyháznak az életében.
Idén is megrendezte a Szent Cecília egyházmegyei énekversenyt a Sátor a Jóhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Folytatódik az adventi programsorozat az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán. December 7-én szombaton délután 3:30 gyulladt föl a második gyertya fénye. Közreműködik főtisztelendő Michel Gervasoni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton lesz a harmadik, és 21-én a negyedik gyertyagyújtás. Előbb főtisztelendő Ciberes Zsolt atyával, utóbb pedig főtisztelendő Holló Gábor atyával. Az adventi vásár a palota díszudvarán december 23-áig tart, és idén is meghirdették a betlehem készítő pályázatot, az alkotásokból pedig majd ingyenesen látogatható tárlat nyílik az érseki palota aulájában. Ajándék adventi tárlatvezetésekkel is készülnek az érseki palota munkatársai a bazilikában. A vezetések a bazilika elől indulnak, a következő alkalommal december 7-én 11 órakor, aztán majd december 14-én 10 órától és december 21-én 11 órától. Adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 14-én délután 4:30-tól. Az Egri érseki fiúkórus és barátai kortárs komolyzenei hangversenyére a belépés díjtalan. Folytatódik a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékes Egyházban a zenés advent programsorozat. December 8-án a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozata művésztanárok és diákok adnak koncertet. December 15-én kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andra népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész homokrajzos és Demeter László népzenész közreműködésével, valamint december 22-én a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház kólája, Kis Zoltán orgonista és Száme Bálint csellista adnak koncertet. A belépés ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. Mindegyik program 19 órakor kezdődik. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy közelmúltbeli olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik tehát az Egri Líceumban, a díszteremben. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten régen ott vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Debnár Ádám és Fekete Gábor. Búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien a viszonthallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Yeah.
Régió sportja. Január végén rendezik meg Lipcsében a Senior Bowling EB-t, melyen három debreceni is indul. Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a település jégpályáját. Megújul a tiszalöki sporttelep. Felújították a futópályát Putnokon a Serényi Béla szakképzőiskolában. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Január végén rendezik meg Lipcsében a Senior Bowling EB-t, melyre egyaránt négy férfi és női versenyzőt delegálhatnak a résztvevő országok. A mieink között három debreceni is van. A csapattagok kilétéről kvalifikációs versenyek döntöttek, öt versenyen a legjobb átlagot elérő négy versenyző szerzett jogot arra, hogy válogatott mezt húzhasson fel. A hölgyeknél a négy versenyző közül három a Civis Egyesület versenyzője lett, így Hossóné Béres Éva, Ábrúk Andrea, Buka Anikó mellett a budapesti Tóth Mária vehet részt a versenyen. Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a település jégpályáját. A Sportfólió Kft. Munkatársai már elkezdték az erőkészítő munkálatokat, hogy a jég a tervezett nyitásra biztonságosan elkészüljön. A részletekről Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a gyengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor. Az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hízlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, azt elmondtam, már azt hiszem a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvastagítani kialakításával haladni. Ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől. Tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfolio Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klassz jégpálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, ugye aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaruszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen ez a világítani is kell, ugye ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlethelyén alakítjuk ki a melegedőt vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
Megújul a tiszalöki sporttelep. A régi sporttelep helyén új sportkomplexumot építenek. Gömze Sándor polgármestert hallják.
Ez a forrás, ez a úgynevezett top pluszos pályázati forrás, ami Európai Uniós pénz, zárójelben megjegyzem, a magyar kormány hazai forrásból előlegezte meg, 500 millió forintot nyertünk, amiben az előkészítés, a tervezés, az engedélyeztetés és minden más benne van, és nyilvánvaló maga a kivitelezés, mélyépítési, magasépítési része, tehát Cuzámen. És ez a terület most lett átadva a hétfői nappal emlékeim szerint a kivitelezőnek, aki már elkezdte a régi öltözőnek a bontását, és 6 hónapja van rá, hogy ezt befejezze. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk, milyen akadályok jönnek, de elméletileg jövő tavasszal ez a komplexum kész lesz. Itt az előzetes beszélgetés során elmeséltem egy gyerekkori élményemet, valamikor 12-14 éves koromban lehetett, az nagyjából 50 éve, hogy a barátaimmal Tiszatardosról átjöttünk ide a pályaavatóra, és emlékeim szerint akkor kaptam életem egyetlen pofonját a nagynénémtől, hogy hol voltam, mert akkor még nem volt mobiltelefon. Hát ezzel meg is határoztam, hogy milyen korú ez a létesítmény, és nyilvánvalóan nem felel meg a 21. század elvárásainak, ahol több utánpótláskorú fiú labdarúgó csapat edz és versenyez, ifisták, versenysportolókról beszélünk, illetve a felnőtt jelenleg megyekettes csapatunk, és hát itt mindent meg kell újítani. Kivétel maga a füves pálya, mert annak a felújítási költsége az óriási lett volna, ez jelenleg nem volt elérhető, de minden más. Az öltöző az dozer, és teljesen új, modern öltöző épül, ami nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság jegyében készül az öltöző, tehát az elektromos áram, víz, gáz és minden a takarékoskodás jegyében fog működni. A nézőknek kinti WC, rokkant nézőinkre is gondolunk, nekik is rokkant WC. Két különböző helyen parkolók lesznek kialakítva. Az egész komplexum az új kerítés kap utcafronton, egy zártabb kerítést, és a többi helyen pedig nyitottabbat. Bent a nézőtér egyik oldalán ugye magas lelátónk van, de ez a több évtizedes történet, itt teljesen új nézőtér lesz kialakítva, műanyag székekkel, és a nézőtér egy része fedett lesz, a pályát körbevevő korlátok ki lesznek cserélve, és egy 427 méter hosszú, 1 méter 20 széles rekordtán futópálya lesz. Nyilvánvaló, hogy nem a versenysportolókra gondolunk ebben a tekintetben, hanem a tömegsportosokra, ami egyik motivációja is volt ennek a fejlesztésnek, hogy egy minden tekintetben biztonságos, 4 évszakos teret kínáljunk a tömegsportosoknak, hogy jöjjenek és itt fussanak, itt kocogjanak, és ez a pálya, ami meg lesz világítva a napelemes kandelláberekkel, ez gyakorlatilag január 1-től december 31-ig, 0 órától éjfélig elérhető lesz, tehát magyarul a sötétben is használható lesz. A futballpálya mögötti labdafogó hálók, ők is kiszolgáltak, nem ez a legnagyobb tétel, de ők is ki lesznek cserélve. A gyermekekre is gondoltunk, egy igen komoly játszótorony lesz kialakítva, egy kicsit hiány szenvednek a helyiek a játszóterekben. Volt már ilyen fejlesztésünk, de az évtizedek alatt azt is megette az idő, meg a nem törődömség. Itt ez egy őrzött komplexum lesz, talán több évet fog kapni a gyerekektől. Filagóriák lesznek kialakítva, ahol közösségek, családok, munkahelyi közösségek ülhetnek le, főzhetnek, beszélgethetnek, lesznek okospadok, amelyek lehetőséget biztosítanak a telefonok töltésére, ingyenes wifi elérhetőséget biztosítanak. Lesz egy streetball kosárpálya, nagyon nagy divat, és a magyar felnőtt férfi és női válogatott a világ élmezőnyében van, ha valaki nem tudná. Egy ilyen is lesz építve, illetve szó szerint egy műjégpálya, nyilvánvaló, hogy nem a legnagyobb méretű, ez is 4 évszakos, és hát a télen is fognak tudni görkorcsolyázni a fiatalok, és télen természetesen korcsolyázni, ennek megvan a technológiája, tehát ez is meg fog épülni.
Most pedig a térség országgyűlési képviselőjét, Vinnai Győzőt hallják.
Talán a tiszalöki lakosok, polgárok is azt mondják, hogy ha van ilyen infrastruktúra, akkor kijövök futni, és teszek az egészségemért, ami lehet, hogy egy egyéni program, de való társadalmi szinten is megjelenik, mert nem lesz annyi ember beteg, és akkor a munkaerőpiacról nem hiányoznak, illetve a versenysport is profitálhat ebből, hiszen itt Tiszalökön, akár a labdarúgásra, kézilabdára gondolok, nagyon komoly hagyományai vannak a csapatjátékoknak.
Végül Cserés Csabát, a Tiszalöki Városi Sportegyesület elnökét hallják.
Két szakosztály működik 10 éve, kézilabda és futball. A kézilabdában kizárólag női kézilabda és fiú foci. Mind a két szakosztályban 5 utánpótlás csapatunk van, akik bajnokságban versenyeznek, és van egy felnőtt megyei másodosztályú futballcsapatunk és annak egy U19-es ifi csapata. Így tevődik ez össze, és évek óta, ha nézzük az elért eredményeket, akkor bajnokok lettünk az utánpótlás fiú csapattal, U19-es csapattal, és második helyezést értünk el a felnőtt futballcsapattal. A lánykézink 8 éve indult el az utánpótlás kézi csapat, már most 4 csapattal plusz egy kicsi félig nevezzük csapatnak még tímmel megyünk, és itt is a legeredményesebbek voltunk, ugyanis ebben az évben 2 korosztályban is megyei döntőn keresztül országos döntőbe jutottunk, plusz országos döntőbe kerültünk strandkézilabdában is.
Felújították a futópályát Putnokon a Serényi Béla szakképzőiskola területén. Márton Zoltán szakmai intézményvezető helyettest hallják.
Megadatott, hogy a sportpálya visszakerült a mi gondozásunkba, és legelsősorban a gyepfelületet újítottuk meg, ugye kasztálás, illetve az ottani eluralkodott gyomvegetációt távolítottuk el kasztálás során, majd öntözés, fűnyírás követően. Szépen én úgy gondolom, hogy helyrehoztuk a gyepfelületet, aztán oktató kollégámmal, Pintér Lászlóval megcsináltuk, illetve megkerestük a korábbi alakcsövezést, az alakcsövezés rendszerét, vezérlőrendszerét. Ugye ez 24 darab automata, időjárás érzékelős fúvóka, ami látja el ezt az öntözőt, ami kijön a földből, illetve a talajból, és a megadott időszakban, megadott mennyiségben elvégzi a gyepfelület öntözését. Ezt a 24 fúvókát sikerült beüzemelni. Aztán a sportpálya körül a régebbi salakréteget eltávolítottuk, föltörtük egy olyan 5 cm-es, átlag 5 cm-es mélységbe, és azt az 5 cm-es, hát már elhumuszosodott gyomnövényekkel benőtt salakréteget eltávolítottuk, aztán a helyébe rendeltünk teljesen friss vörös salakot, amit szintén elterítettünk, és tavasztól teljes egészében, teljes vászélességgel igénybe lehet venni. Van még ennek egy előnye, hogy Putnokon ilyen 400 méteres salakpálya, vagy salakgyűrű, vagy ilyen alak nincs még egy Putnokon, tehát ez egy óriási előnye intézményünknek. A centrumunk, tehát biztosította az anyagi forrás, nyilván pályázat révén, tehát ugye igényelnünk kellett, és ennek nem volt akadálya, nem látták akadályát, mi pedig ezt így megoldottuk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!